Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében a Vodafone Magyarország felvásárlásával foglalkozunk, amelyet a 4iG a magyar állammal karöltve tervez megtenni. A tranzakcióról Nagy Viktort, a Portfólió vezető részvénypiaci elemzőjét kérdezem. A műsor második részében Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgetek a világpiaci árakról, különös tekintettel az európai gázellátás helyzetére. Akkor kezdjük is a műsort, a telefonvonalban itt van Nagy Viktor, a Portfólió vezető részvénypiaci elemzője. Szervusz, Viktor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Bár a 4iG az utóbbi hónapokban gyakran vásárol fel kisebb-nagyobb cégeket, erről a tranzakcióról még piaci pletykákat sem lehetett hallani. Mennyire szokásos ez a nemzetközi gyakorlatban?
Mi ugye azért a teljes képhez az mindenképpen hozzátartozik, hogy az, hogy mondjuk a magyar állam vagy egy nagyobb magyar szereplő hazai távközlési szolgáltatót vegyen, azért az elmúlt években rendszeresen felmerült pletykák, hírek szintjén. Ugye próbálkozások is voltak, láttuk azt, hogy például az Antenna Hungária a Telenorban, vagy most már Jettel megnevezett cégben szerzett 25%-os részesedést. Ugye emlékeztetünk arra, hogy a T-Systems felvásárlásával is megpróbálkozott már korábban a 4iG, az akkor meghiúsult. Tehát próbálkozások, hírek, pletykák azért az elmúlt években voltak, és azért jellemzően minden nagyobb hazai szereplőnek, tehát a Magyar Telekomnak, a Jettelnek és a Vodafonnak a neve is felmerült ezekben a hírekben, pletykákban. Sőt, tehát az is felmerült már, hogy hogy a Vodafone esetleg kivonul Magyarországról és eladja az itteni érdekeltségét. Tehát ilyen szempontból nem volt meglepetés a hír, olyan szempontból viszont igen, hogy valóban az elmúlt hónapokban azért kevesebb információ volt ezzel kapcsolatban. A 4iG részéről, mint ahogy te is említetted, több tranzakció is volt, de azért ilyen lépték, ekkora tranzakcióra még nem került sor.
Igen, hát ez lesz a következő kérdésem, hiszen az üzlet nagysága egészen meglepő. Információk szerint ugye az elmúlt 30 év legjelentősebb hazai távközlési tranzakció lehet. Talán a távközlési piacon nem is volt hasonló nagyságrendű Magyarországon, vagy tévedek?
Így van, legutóbb a Diginek a tranzakciója volt, ami több mint 200 milliárd forint volt, és a mostani, amiről beszélünk, ez több mint 700 milliárd forint, 715 milliárd forint a tranzakciónak az értéke a közététel alapján. Ugye azért ehhez érdemes azt hozzátenni, hogy a Vodafone anyacége is közzétett egy közleményt, és hogy ott 1,8 milliárd euróról írnak, tehát amennyiben gyengül a forint, és a tranzakciót végül leütik, azért elképzelhető, hogy ez a vételár mondjuk forintban kifejezve egy magasabb összeg lesz. Minden esetre egy 700 milliárd forintot meghaladó összegről beszélünk. Igen, hasonlóra sem emlékszünk az elmúlt időszakból.
Vajon olcsón vagy drágán vásárolta Vodafone Magyarországot a 4iG? Figyelembe véve, ugye, hogyha jól tudom, Vodafone Magyarország tavaly veszteséges volt.
Ez az olcsó vagy drága, ez a honnan nézzük. Ugye annyit tudunk, hogy a bejelentéskor már közzétették azt, hogy 7,7-es EV per EBITDA szorzón valósulhat meg. Tehát itt a vállalatértéket hasonlítjuk a cégnek az üzemi eredményéhez, ami amortizációval van növelve. Tehát, hogyha így nézzük, akkor a 7,7-es szorzóval kell számolnunk, ami hát igen, megint honnan nézzük, hogy olcsó vagy drága. Itt érdemes megnézni első körben szerintem azt, hogy a tőzsdén jegyzett távközlési cégek milyen szorzókon forognak, és megnéztük ezeket a várazási szorzókat, és hogy egyébként ne teljesen körtét az almával hasonlítsuk össze, ezért megnéztük azt is, hogy mondjuk a tavalyi eredményével, tavalyi EBITDA-jával számolva, hogyan néz ki a várazási szorzója ezeknek a cégeknek, és hát itt a skála egyébként mondjuk a 3-as értéktől egészen a 10-es értékig terjed, és a 7,7, ami a Vodafone Magyarország esetében adódna, az egy kifejezetten magas értéknek számít. Tehát a skála alján egyébként most a Magyar Telekom található, ugye nem csak a régiós, hanem az európai távközlési cégek között is, tehát 3,1-es EV per EBITDA szorzón forognak a papírjai, és hogyha így nézzük, akkor hát 2,5-szeresét kérik el a Vodafone Magyarországért. Ha így nézzük, akkor ez egy kifejezetten magas szorzó, de hát ezt ezzel disclaimerrel lehetne ellátni ezt a kérdést. Ugye Magyar Telekomnak a papírjai azok évek óta nyomás alatt vannak, ismerős lehet a sztori azoknak, akik foglalkoznak a témával, ugye a vállalata cashflow-jához képest lényegesen alacsonyabb osztalékot fizet ki, tehát a potenciálistól egy jól elmaradó osztalékot fizet ki a tulajdonosainak. Részben ez a sztori, ami miatt nyomás alatt van tartósan az árfolyam. És hát azért a teljes képhez azért az is hozzátartozik, hogyha valaki mondjuk Magyar Telekomot akarna venni, tehát tegyük fel, valaki nem csak egy-két részvényt, vagy néhány százaléknyi részesedést szerezni a vállalatban, akkor bizony jóval mélyebben a zsebébe kellene nyúlnia, kizár dolognak tartom, hogy valaki.
Magyar prémiumot kell fizetni, hogyha megveszed az egészet.
Abszolút, így van. Tehát, hogy még csak egy nagyobb csomagnak a megvételénél is prémiumra lenne szükség, de hogyha valaki az egész céget akarná megvenni, és a Deutsche Telekom részesedését is meg akarná venni a Magyar Telekomban, tehát szőröstől bőröstől a Magyar Telekomot ilyen áradás mellett nem biztosan nem lehetne megvenni.
Igen, tehát, igen, bocsánat, folytasd.
Igen, tehát még egyszer, hogyha az árazási szorzókat nézzük, a piaci árazási szorzókat, akkor a Vodafone Magyarország 7,7-es értéke, ez egy kifejezetten magas szorzó, de aztán mondok még néhány szempontot, amin érdemes szerintem elgondolkodni. Egyrészt érdemes megnézni azt, hogy a régióban milyen tranzakciók zajlottak a távközlésben az elmúlt években, és hogyha azokat az árazási szorzókat nézzük, azért ott már ilyen bőven ilyen 9-es, 10-es, 11-es szorzók is vannak, és hát főleg, hogyha hozzávesztük azt, hogy a Digit milyen áron vette meg, milyen árazás mellett vette meg a forrás, ugye ez meg majdnem 12-es árazási szorzó mellett valósult meg, tehát azokhoz képest viszont olcsóbb, tehát hogy alacsonyabb árazás mellett mehet el ez a tranzakció. És mondok néhány érvet egyébként, ami abban az irányba hat, hogy miért fizethet magas árazás mellett pénzt valaki egy ilyen cégért. Ugye az első...
Magyarul mit vesz,
így van. Hát egy nagyon jó eszközt vesz. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy piacnak egy kis szereplőjéről van szó, hanem a legtöbb szegmensben egy meghatározó szereplő, magas részesedéssel, a legtöbb szegmensben már most is a második legnagyobb versenyzőről van szó. Ráadásul egy konvergens szolgáltatóról, amely nem csak vezetékes vagy mobil szolgáltatást, hanem mindkettőt, internet szolgáltatást, hangi szolgáltatást, televízió szolgáltatást, és ráadásul az ügyfélköre is diversifikált, tehát itt nem csak egy lakossági szereplőről van szó, de vállalati és állami ügyfeleket is kiszolgál a cég. Egyébként 5 millió bevételt biztosító előfizetést szerezhet meg ezzel a vevő. Tehát nagyon sok olyan tényező van.
5 milliót vagy 5 milliárdot?
5 millió darab bevételt.
5 millió darab bevételt, igen.
Így van, 3,8 millió előfizetőről beszélünk, és a cég egyébként azt tette közé, a Forage, hogy az általuk meghatározott szinergia, amit ők gondolnak ebben a tranzakciótól, ugye benne van üzemeltetés és fenntartási költségek, fejlesztések, beruházásokból származó megtakarítások, tehát nagyon sok minden benne van, ez 150 milliárd forint, tehát azért sok
ez hány évre tekintendő, hány év alatt jöhet össze ez a szinergia? 3, 4, 5?
Nagyon jó a kérdés, fogalmunk sincsen, ugye ezt a cég nem tette közé, tehát nem egy egyszerű szinergi hatásról van szó, hanem az jó néhány évnek a bevételében, költségeiben jelentkező szinergia hatás, ennek az összessége ez a 150 milliárd forint.
A következő kérdés, azt bármelyik kisbefektető feltehetni. Ha a Forage ugye 51%-os, azaz többségi tulajdonos egy cégben, akkor lényegében abszolút irányítója annak a cégnek, amelyért csak ugye 360 milliárdot adott, de a cég értéke ennek a kétszerese, azaz ugye 715 milliárd, azaz én, mint kisbefektető, jól jártam, hiszen az általam tulajdonolt részvény, ugye az jóval értékesebb lehet, ráadásul partnerem az állam, amely egy versenypiacon esetleg kedvező lehetőségekhez netán versenyelőnyhöz juttatja a Forage-t. Azaz nekem érdemes akkor bevásárolni Forage részvényt, vagy pedig ez a logika sántit?
Igen, tehát ez a válasz is úgy tudom kezdeni, hogy ez attól függ. Ugye a logika, amit említettél egyébként, hogy pénzügyi befektetőként a magyar államot valamit mellett tudni, és a Forage-nak nem kell kifizetnie az egész bételárat, hanem annak csak 51%-át. Tehát, hogyha így nézzük, akkor a logika az megáll, viszont nem tudjuk a finanszírozását ennek a tranzakciónak. Tehát azért az nagyon nem
mindegy. Én is kíváncsi vagyok rá.
Mindenki ezt találgatja, hogy gyakorlatilag honnan lesz rá a pénz. Azt láttuk, hogy az elmúlt években a Forage számtalan és nagy volumenű vállalati kötvénykibocsátást hajtott végre a növekedési kötvényprogram keretében, viszont azt is látjuk, hogy ennek a nagy részét, vagy talán egészét elköltötte a cég azokra az akvizíciókra, amiket végrehajtott már az elmúlt években. Tehát nagy valószínűséggel újabb finanszírozásra lesz majd szüksége, és hogy ez hogyan néz ki ennek a konstrukciója, hogy ez milyen részben állhat bankhitelből, kötvénykibocsátásból, illetve részvény, akár részvénykibocsátásból, ugye ezt nem tudjuk, és az nagyon nem mindegy, hogy például a részvénykibocsátás az milyen árfolyam mellett, milyen higító hatással járhat majd a kis részvényesekre.
Mennyire van eladósodva a 4IG, azaz mennyi a tőkeátétel, vagy a gearingje, ugye, hogy szakmai kifejezésre szokták mondani, mert az eladósodási szint, azt hiszem, hogy az nagyon fontos tényező. A Magyar Telekomnál, ha jól tudom, ez ilyen 40%-os.
A 4IG-nek az eladósodottsága jelenleg rendkívül magas, több mint 400 milliárd forint a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeknek az összessége, és akkor ezzel szemben állnak azok az eszközök, amiket már eddig megvásároltak, és ugye ehhez jönne még hozzá az a finanszírozás, ami szükséges a Vodafone Magyarország 51%-nyi tulajdon részének a megszerzéséhez. Tehát a nagy kérdés az az, hogy milyen forrásból tudják ezt megvalósítani, milyen mondjuk kamatteher mellett, és adott esetben mondjuk milyen állati kötvény vagy részvénykibocsátásból valósulhat ez meg. És akkor ugye ezzel szemben állnak azok az eszközök, és azoknak a cash flow-ja, amiket megvásároltak. Egyelőre úgy néz ki egyébként, hogy a Vodafone Magyarországnak egészen magas mondjuk EBITDA-ja van, mondjuk a tavalyi számok alapján, ami a hivatalos. Várjuk mi is, hogy megérkezzenek a friss számok, ami alapján már pontosabb leképet lehet kapni a Vodafone Magyarországgal. De hogy tehát a 4IG menedzsmentjének az optimizmusát hajthatja az, hogy az eszközök, amiket megveszül, nagyon jó cash flow termelő képességűek, és ezért azokat a költségeket, amik felmerülnek a finanszírozás miatt, azokat vissza tudják majd fizetni, hogy törleszteni tudják.
Te nem látsz semmilyen problémát a finanszírozásban? Tehát úgy látod, hogy minden gond nélkül meg tud valósulni a finanszírozás? És attól függ a részvénykibocsátás, hogy a többi forrásból mennyit sikerül összeszedni?
Így van, tehát nagyon sok múlik azon, hogy milyen konstrukció alakulhat majd ki. Az látszik a 4IG-nél, hogy az elmúlt években relatíve okosan rakták azért össze a finanszírozást, több lábon áll a cég ilyen szempontból, tehát itt tényleg kötvénykibocsátás, részvénykibocsátás és vállalati kötvény, tehát, és bankhitelek is voltak. Tehát összességében látszik az, hogy több lábon áll finanszírozás szempontjából is a cég. Hát kíváncsian várjuk, hogy most ezt a nagy dílt hogyan fogják összerakni.
Ha befejeződik a tranzakció, mekkora cég lesz a 4IG-ből? Tehát a magyar tőkepiacon, azaz a béten, mekkorát ugrik előre majd a 4IG, hiszen azért ez a 1,8 milliárd eurós érték nyilván nagyon megdobja a 4IG helyezését. Lehet, hogy a Telekom elé fog kerülni? Tehát magyarul ugye hát az OTP MOL Richter mögött a negyedik helyen, tehát az blue chip-é válik, fogalmazhatok így?
Hát ez attól függ, hogy milyen metrikát nézünk, ugye egyrészt jóval megemelkednek például a bevételei, vagy akár az EBITDA-ja a cégnek. Ugye bevételek szinten mondjuk 280 milliárd forintnál magasabb összeget tud egy Vodafone Magyarország. A legutóbbi EBITDA az már majdnem 100 milliárd forint volt.
Ehhez jön a 4IG bevétele, aminek nem tudom az összegét, tehát ehhez a 280-hoz jön a 4IG eredeti bevétele, sőt a digié is, ugye? Tehát azért itt ez a három
van,
tétel adódik.
Azért nem tudjuk most ezt adogatni, mert a legfrissebb információ, ami rendelkezésünkre áll, az első negyedéves eredménye volt a 4IG-nak, és azóta további cégek kerültek be konszolidálásra. Azt gondolom, hogy a jövő heti gyors jelentés után már sokkal okosabbak leszünk, akkor fogja publikálni a vállalat azokat a számokat, az első fél éves számokat, amiben már benne lesz, meg az akvizíciók is.
Tehát akkor már ez még nem lesz benne.
Hát nyilván a Vodafone Magyarország, ez még nem lehet benne, hiszen ez most még csak egy
kötelező
jellegű ajánlat. Volt a tranzakció zárása, az valamikor idén év végén várható, viszont az előző hónapoknak az akvizíciója, azok már benne lesznek az első fél éves eredményben.
Visszatérve az eredeti kérdésre, lehet, hogy meg fogja előzni kapitalizációban a 4IG a Magyar Telekomot, tehát mondjuk a negyedik helyre kerül a béten belül, vagy a bétrangsorban?
Hát azzal, hogy megvásárolják, önmagában nem, attól függ, hogy mondjuk érdemi mondjuk részvénykibocsátás történik el, mondjuk az árfolyama történik-e nagyobb elmozdulás. Egyelőre attól még elég messze van a 4IG, hogy blue chip-nek lehessen nevezni. És mondjuk, hogyha a kapitalizációt vagy a tőzsdei forgalmát nézzük, ez mind a kettőre megáll.
Kíváncsi vagyok arra, hogy ha lezárul a tranzakció, mennyit érhet majd a 4IG? Lehet-e ezt pillanatnyilag prognosztizálni, vagy értékelni?
Szerintem ezt hagyjuk ki, ezt a kérdést.
Ezt hagyjuk ki. Akkor menjünk egy olyan kérdésre, ami nyilván érdekli a befektetőket, ugye ez a célár. Amit én láttam, a legutóbbi célár, amit a Wood közzétett, de hát ez még tavalyi, ő a fair értéknek 780 2.996 forintot, tehát egy elég széles sávot tett meg. Azóta új célárat én nem láttam. Lehet, hogy nem vagyok elég tájékozott.
Az az igazság, hogy olyan mértékű növekedés történik a cégnél, a Foraginál, hogy az elemzők is elég bizonytalanak ebből a szempontból. Én láttam egy elemzőházat, amelyik most a következő évekre vonatkozó előrejelzéseit, legyen az mondjuk árbevétel vagy EBITDA, konkrétan fel is függesztette, és gondolom, hogy ők is legalább az idei első fél éves számokat várják. Tehát olyan mértékű akvizíciós körúton van túl, és ugye még a Vodafone Magyarország, ebben még benne sincsen a Foraigy, olyan mértékű növekedés van a vállalat eredményében, hogy egyelőre szerintem elég nehezen előrejelezhető ek a vállalatnak a számai, és mondom, ezen a képleten fog még kicsit bonyolítani a Vodafone Magyarország esetleges megvásárlása is.
Végül egy olyan kérdésről szeretnék veled beszélni, ami minden ilyen nagy akvizíciónál fölmerül. Mennyi idő kell ahhoz, hogy adoptálja a céget ugye a Foraigy rendszerébe, szervezetébe? Ugye ez a bevásárlás. Nagyon jól tudjuk, hogyha két bank egyesül, a különböző kultúrák nehezen illeszthetők össze. Itt mi várható, vagy egyáltalán lehet erről valamit tudni? Mert azt hiszem, ez az egyik legfontosabb kérdés.
Ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan még a cég sem tud pontosat mondani, ugyanis ugye az ajánlatukat megtették, és ez azt jelenti, hogy valójában most fogják majd megismerni a Vodafone Magyarország pontos számait, és annak fényében láthatják az, hogy egyáltalán egyébként megvásárolják-e ezt az eszközt, és hogyha megvásárolták, akkor utána jöhet az a folyamat, amiben majd eldől az, hogy milyen hosszú lehet
az összeillesztés, igen.
Igen. Szóval, hogy nemzetközi példák, vagy akár régiósak, vagy akár magyar példák is rendelkezésünk áll, amit láttuk, hogy az elmúlt években az OTP számtalan pénzintézetet vásárolt meg a régióban, és azért egy ilyen fél-másfél év közötti időszakot mindenképpen igénybe tud venni, amíg a szervezetbe tudnak integrálni egy vállalatot. És ugye itt most egy olyan vállalatról beszélünk, ami ráadásul nagyobb, mint az a vállalat, amelyik be akarja kevelezni. Tehát,
az a kishal falta föl a nagy halat, úgy is lehet fogalmazni.
Így van, gyakorlatilag erről van szó, tehát ez akár egy hosszabb folyamat is lehet, de az látszik, hogy mondom, ez a fél-másfél év közötti időszak, ez mindenképpen kell egy ilyen integrációhoz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Viktornak, a portfólió vezető részvénypiac jellemzőnek. További kellemes napot kívánok neked.
Én is köszönöm a beszélgetést.